Szeretett testvéreim! Hallgassuk figyelemmel Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 5. fejezetének az utolsó verseit, a 21. verssel kezdődően. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét. Kedves testvérek! Lelkészi szemszögből nézve, igehirdetői szemszögből nézve elérkeztünk az Efézusi levélről szóló igehirdetések sorozatának a legnehezebb darabjához. Ebben a nehézség kivételesen nem a bibliai szövegben van. Talán az egész Efézusi levél legegyértelműbb, legtisztább szövege ez itt. Éppen ebben van a nehézség. Talán túl egyértelmű. Kedves testvérek, nehéz manapság házasságról beszélni. Azért, mert itt és most a mi kultúránkban ez egy meglehetősen ellentmondásos jelenség. De nem, mintha ez valaha is igazán könnyű lett volna. Egy mondás szerint a házasság egy olyan ház, amibe a kint lévők bevágyakoznak, akik pedig bent vannak, mindent megtennének, hogy kikerüljenek. Társadalmi szinten ez egészen jól megfigyelhető. Az én véleményem szerint, vagy az én látásom szerint két látszólag egymásnak ellentmondó társadalmi-szociális harc folyik a házasság körül manapság az euróamerikai társadalmakban. Ami a heteroszexuális párokat illeti, férfi-nő párokat illeti, a mai napig nem zárult le teljesen az a harc, miszerint ezek a párok megpróbálják a házasság nélkül, úgymond a papír nélküli együttélésüket is, a papírral való együttéléssel teljesen egyenrangúként elfogadtatni. Úgy az állam, mint az egyház, mint bárki más előtt. Minek kell összeházasodni? Az a lényeg, hogy az ember hűséges a másikhoz, nem? Ezzel együtt, ami a társadalom homoszexuális rétegeit illeti, férfi-férfi, nő-nő párokat, ezek a párok megpróbálják kiharcolni maguknak a jogot, hogy házasodhassanak. Úgy, mint azt a heteroszexuális párok tehetik. Látjuk, ugye? Aki nem házasodhat, házasodni akar. Aki házasodhat, pedig inkább arról álmodozik, hogy bárcsak házasság nélkül is élvezhetné mindazokat az előnyöket, amik a házassággal járnak. De nehéz ez az igehirdetés abból a szempontból is, hogy nem hiszem, hogy a mögöttünk lévő időszak során az Efézusi levélben egy olyan téma is előkerült, ami ennyire mélyen, ennyire érzelmi szinten érint, ennyire mindenkit, aki csak ezt az ige hirdetést hallja. Közöttünk vannak házas és nem házas emberek. A nem házas emberek között lehetnek esetleg még nem házasok, akik, ugye emlékszünk még fiatalabb korunkra, vagy mielőtt megházasodtunk volna, hogy ment. A társkérdés a legmélyebb félelmekkel, a legmélyebb, legőrzöttebb vágyakkal függött össze. Az egész önértékelésünk állt vagy bukott azon, találunk-e társat, és ha igen, kit, hogyan, mikor. De lehetnek közöttünk már nem házasok is. Ülhetnek közöttünk özvegyek, akiknek, hogyha a házasság szót hallják, lehet, hogy gyönyörű és szép emlékek jutnak az eszükbe, de legyen akármilyen gyönyörű és akármilyen szép. Ott van a gyász fűszere és íze az egészen. Számukra már elmúlt. Az ő társuk már nincs itt. Vége. Lehetnek közöttünk olyanok is, akik már nem házasok, úgyhogy sosem gyászoltak. Akiknek azonban egy vagy több válás poklán kellett keresztül menniük. És hogyha házasságot hallanak, akkor végképp, de végképp semmi pozitív dolog nem jut az eszükbe. És vannak köztünk szép számmal, akik még házasok. Adja az Úr, hogy sokan legyenek köztünk, akik boldog házasok. De így is. Melyikünknek nem jut eszünkbe időnként, amikor házastársunkat reggel elbocsátjuk, és látjuk őt autóba ülni, hogy Istenem, ugye visszajön este. Ugye nem éri baleset. És éljük akármilyen boldog házasságban, nem hiszem, hogy létezik olyan házaspár, akiknek a szívébe, fejébe ne fordulna meg a félelem időnként. Mi a garancia arra, hogy pontosan az én házasságom állja majd ki az idők próbáját? Mi a garancia arra, hogy pontosan az én házasságom lesz majd az, ami nem végződik válással, mint a mi társadalmunkban a megkötött házasságok 45-50%-a. Mi a garancia erre? Szeretett testvéreim, a házasság egy nagyon-nagyon különleges dolog. A házasság az az emberi kapcsolat, amelyet Isten arra rendelt, hogy az összes létező emberi kapcsolat között a legtisztábban és világosabban tükrözze vissza Krisztusnak az ő egyházával való kapcsolatát. Nincs még egy olyan emberi kapcsolat, amelyikre ilyen módon rábízatott volna ez a küldetés. Egy férfi és nő életre szóló szövetsége, házassága az, amelyikre ez a küldetés bízatott. Már maga a Szentírás is tudatosan, gyakran használja a házasság képét így. Emlékszünk még talán a felolvasott ígékre, Ézsaiás próféta könyvéből. Az ő népét vigasztaló, az ő népéhez odalépő Isten szól így, mert aki alkotott, az a férjed, akinek seregek ura a neve. És aki megváltott, az Izrael szentje, akit az egész föld istenének hívnak. Jeremiás próféta. Rajta keresztül így szól mindenható Istenünk igéje, szintén Izrael népéhez, aki ott áll már a babiloni fogság árnyékában, akit nem házassági krízis, háború, vérontás, fogság és totális nemzeti megsemmisülés fenyeget. Mégis így szól az Isten ige. Emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában a be nem vetett földön. És innen kezdve az Isten ítéletének szava hangzik az izraelitákhoz, de olyan formában megfogalmazva, mint ahogy egy megcsalt férj beszél a feleségéhez, a hűtlen feleséghez, és visszaemlékszik a jegyesség csodálatos időszakára, amikor még nem fért kétség a kapcsolat hűségéhez, igazságához. Emlékszem rád mátkaságod idejére. Emlékszem, amikor csak engem akartál és senki mást. Ebből a szempontból nem szabad elhagyni Hóseás prófétát. Ő nem csak beszélt jelképekben, ő élte a jelképet. Az ő prófétai elhívása így hangzik: menj, védj feleségül egy parázna nőt, ez alatt prostituáltat kell érteni, talán kultikus prostituáltat, annál rosszabb, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Hóseást, a prófétát Isten arra hívta el, hogy élje ezt a házasságot, amiben a felesége úgy viselkedik, ahogy Isten szemében a nép, így folytatódik a profécia a második fejezetben, futkos majd szeretői után, de nem éri el őket. Keresi őket, de nem találja. Ezért azt mondja, visszamegyek első férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, mint most. És amikor a kegyelem hirdetése elindul Hóseásnál, az is így kezdődik. Ezt mondta nekem az Úr: szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogy az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordulnak. Emlékszünk még ugye, a Gedeon történet kapcsán itt a Biblia órán került elő. A Szentírás nagyon gyakran a bálványimádás ezzel a szóval írja le: paráznosság, házasságtörés. És ezt Hóseás nem csak hirdette, hanem élte. Isten arra hívta előt, hogy éljen egy krónikusan, hivatásosan parázna nővel. És valahányszor odaléptek volna hozzá férfi társai, és azt mondták, hogy ember, hagyod, hogy teljesen hülyét csináljon belőled? Miért nem válsz el tőle? A mózesi törvény lehetővé tette volna ebben az esetben, semmi gond. Akkor Hóseásnak minden egyes esetben válaszolnia kellett: tudjátok, ti vagytok azok, akik így bántok Istennel, ahogy ő bánik velem. Ti csináltok úgymond hülyét Istenből, a hűtlenségetekkel. És Isten mégis úgy ragaszkodik hozzátok, és annyira nem hajlandó elhagyni benneteket, ahogy én nem vagyom el ezt a rosszat. Jézus Krisztus előszeretettel utal saját magára, mint a vőlegényre. Máténál, Lukácsnál előjön ez a kép. János, a keresztelő, így szól: nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja, mai modern magyar nyelven ez vőfejt jelent. A vőfej pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. János úgy nevezi magát, hogy ő a vőféje Krisztusnak, aki mint mennyasszony jön az ő népéhez. És hogy ezt az ívet befejezzük, elég a Jelenések könyvére nézni, ahol látjuk, hogy Krisztus nem örökké vőlegény, és az ő megváltott népe, mi nem vagyunk örökké mennyasszony. A bárány mennyegzőjével ér véget ez a hatalmas ív, ahol a jegyességnek vége. A jegyesség egy gyönyörű dolog, de az örökké tartó jegyesség egy átok. A jegyességnek be kell teljesednie a házasságban. És a Jelenések könyve egyik legutolsó látomása a bárány mennyegzője, amikor beteljesedik az egység. Szeretett testvéreim, mindennek fényében elmondhatjuk: a házasság szent elhívás és komoly szolgálat. Szent, de vajon milyen értelemben? Tudjuk nagyon jól, a római katolikus egyház számára a házasság is szentség, ebben az értelemben egy sorban áll a kereszteléssel és az úrvacsorával. Ennek megvan a maga egyház történeti oka, hogy ez így alakult, gyakorlatilag egy fordítási hibáról van szó. Szent Jeromos, aki a római katolikus egyház egész gondolkodását, majdnem a mai napig meghatározó bibliafordítást, a vulgátát megalkotta, szisztematikusan minden görög szót, misztériont, titkot automatikusan szakramentumnak fordított. Márpedig Pál azt írja a felolvasott igényben: nagy titok ez, nagy misztérion ez, amit Jeromos automatikusan nagy szakramentumnak fordított. Meg volt a bibliai alapja a házasság szentségé való tételének. Mi protestánsok ezen a szinten nem fogadjuk el, hogy a házasság szentség, mindazonáltal. Én azt hiszem, hogy nekünk protestánsoknak tanulni valónk van a római katolikus testvérektől. Nem lenne szabad nekünk ennyire könnyen venni. Házasság, válás, házasság nélkül való együttélés és hasonló kérdéseket. A házasság ennél komolyabb. Szent és elhívás. Az elhívásban benne van ez is. A házasság nem mindenki elhívása. Nem mindenkinek adatik. Ez még nem volna az értékéből. Én azt kívánom, hogy mindenki, akit Isten nem hív el házasságra, tudjon úgy tekinteni rá, mint Pál tette, aki maga nem élt házasságban. Ezzel együtt a házasságot továbbra is gyönyörű, drága dolognak tartotta, értékelte annélkül, hogy irigyelte volna azokat, akiknek megadatik. Annélkül, hogy a saját elhívását föladta volna érte, de nem ócsárolta a házasságot, mint a szőlőt el nem érő róka. A házasság elhívás, és azoknak, akiknek ez az elhívás adatott, életük második legfontosabb elhívása, a Szentírás rendje szerint. Egy elhívás van, ami ezt is megelőzi fontosságát tekintve. A bűneinkből való szabadságra, az örök életre, a Krisztusban kapott kegyelem megragadására való elhívás. De semmilyen más elhívás nem fontosabb a házasságra való elhívásnál. És az elhívásról való ilyen tanítás nem egészen kis kihívást jelent a mi kultúránk és tradicionális értékeink számára. Ami a hölgyeket illeti, a mi kultúránk és hagyományos értékeink hajlamosak a házasságra való elhívás elé helyezni az anyaságra való elhívást. Szeretett testvéreim, a Biblia értékrendje szerint a házasságra elhívott nő elsősorban feleség, és másodsorban bármi más. Másodsorban anya, például. És ez vonatkozik a 8-10 gyermekes anyákra is. Ez vonatkozik azokra az úgymond keresztény házasságokra is, ahol a gyermekekre való tekintettel a férj ott marad, és a klasszikusan utalt elhanyagolt feleség helyett töménytelen elhanyagolt férjet látunk. Kedves testvérem, ha önt, ha téged Isten házasságra hívott, az a feleségre való elhívást jelenti elsősorban, a többi ezután következik. De vannak elhagyatott, elhanyagolt feleségek is. Megint a mi kultúránk és hagyományos értékeink nagy erőszeretettel mondják a férfinak immár, a te munkád, az ilyen értelemben való elhívásod, az fontosabb, az előbb jön. A feleséged arra van, hogy csendesen ott maradjon a háttérben, és mindent készítsen, és mindent jóvá tegyen számodra, alkalmas-e arra, hogy te betöltsd a te elhívásodat. Értsünk ez alatt munkát, hivatást, szakmát. Kedves testvérek, a Szentírás értékrendje szerint a házasságra elhívott férfi elsősorban férj, és másodsorban bármi más. Elsősorban férj, és másodsorban buszvezető, egyetemi tanár, zenész, vagy akár lelkész. És ezzel megérkeztünk egy nagyon, nagyon kényes ponthoz. Nem tartom biblikusnak a római katolikus hozzáállást, de sokszor becsületesebbnek tartom, mint a mi protestánsunkat. A római katolikus egyház és gyülekezet azt mondja a papjainak, nézzétek, mi nem fogunk nektek időt hagyni családi életre. Mi nem akarjuk, hogy nektek családotok legyen. Ne nősüljetek. Mi nem akarjuk, hogy bármi fontosabb legyen a ti életetek számára, mint Isten és a rátok bízott gyülekezet. Protestáns gyülekezeteket sohasem mondják. Protestáns gyülekezetek határozottan pártolják a lelkés család alapítását. És ezzel együtt mégis protestáns gyülekezetek azok, ahol az ember nagyon gyakran azt látja, hogy a közösség erénynek tekinti a feleség és a gyermekek elhanyagolását. Milyen hősies, milyen odaszánt a mi lelkészünk. Bármikor el lehet érni őt telefonon, bármikor be lehet csöngetni hozzá. Ki kell az ágyból, fel kell a vasárnapi asztal mellől a mi gyülekezeti tagjaink kedvéért. Ott hagyja a játszó gyerekeit. Kedves testvérek, ez az elsődleges elhívás elhanyagolásából való erény, kovácsolás, semmi más. Ez hiba és bűn. Ne csináljunk belőle erényt. Egy magyarországi lelkész kollégám mondta el, akinek az időbeosztása úgy néz ki, hogy 3 egészen kisgyerek apjaként a gyerekei a 7-6 napján maximum egy fél óráig látják őt. Naponta. Egy nap van, számára ez kedd, amikor úgy alakult az időbeosztása, hogy kora este délután 5 óra, 4 óra környékén végre abbahagyhatja a munkát, és akkor leginkább a gyerekeivel szeret játszani. De egy ilyen alkalommal váratlanul beállított a gyülekezet gondnoka, valami kis apróságot akart elintézni, és látta, hogy a lelkész ott játszik, megtudta az én kollégám időbeosztásának részleteit ebben az összefüggésben, és erre őszinte örömmel a következőt mondta: örülök, hogy a nagytiszteleti úr kedd délutánonként nem csinál semmi fontosat. Lenne itt még hely néhány látogatásra ebben a gyülekezetben. A gyerekeivel hetente egyszer, másfél, maximum 2 órát játszani tudó apa nem csinál semmi fontosat ebben az időben, ugye? Egy másik lelkész kollégám mondta el a következőt. Egyszer egy egész hetes evangelizáció folyamán, amikor hétfőtől szombatig minden este megtérésre hívó ige hirdetések hangzanak tőle. Csütörtök este egy asszony megjelent az 5 vendégül látó lelkész hivatalában. Ezt az asszonyt ott látta eddig minden nap az Isten tiszteleten. Már késő este volt, este 9 óra körül, akkor volt idejük vacsorázni, ott ült ő, a felesége, és az őket vendégül látó lelkészházas pár. Ez az asszony belép, szokatlanul erős minkkel, szokatlanul erős parfüm lengedezik körülötte, és közli, hogy ő beszélgetni akar a nagytiszteletű úrral. Jobb hely nem lévén bementek a vendéglátók gyermekeinek szobájába, 2 ágy a 2 fal mellett. A lelkész kollégám helyet kínál a hölgynek az egyik ágyon, leül a másikon. A hölgy feláll, átszalad a szoba túloldalára, és leül mellé, olyan közel, hogy a csípőik érintik egymást. A kollégám feláll, és egy szó nélkül átmegy a szembe lévő ágyra. A hölgy nem gondolkodik sokáig, föláll, és követi őt. Ezek után a kollégám a hölgy szemébe nézett, és azt mondta, hogyha ön nem hajlandó betartani a tisztes távolságot, akkor ez a beszélgetés el sem fog kezdődni, én felállok és elmegyek. A hölgy egészen magabiztosan közölte vele: nagy tiszteletű úr, én ennek a gyülekezetnek tagja vagyok, ön nem állhat csak úgy föl és mehet el, nekem jogom van magához. A kollégám erre fölállt, a hölgy szemébe nézett, és így szólt hozzá: asszonyom, hozzám csak Istennek és a feleségemnek van joga, senki másnak. A viszontlátásra. Ezzel kiment a szobából, és erre a beszélgetésre soha nem került sor. Kedves testvérem, én így értem a biblikus házasság erejét és dinamikáját. Dinamikájáról szólok majd később. De itt szeretnék egy dolgot kifejezni. Ebben már benne van valami, amit az én lelkész kollégám tett, az gyönyörűen kifejezi a biblikus házasságban az asszony méltóságát. Ebben az összefüggésben a feleség egy kategóriába kerül az Istennel. Nem lesz egyenlő az Istennel. De egy férj, lelkész vagy nem lelkész, elmondhatja és csak ezt mondhatja el: senki nincs joga hozzám, csak Istennek és az én feleségemnek. Ez a feleség rangja és méltósága a keresztény házasságban. De hogyan is működik ez a dolog? Mit jelent a házasság gyakorlatára nézve mindez? Pál apostol így kezdte az 5. fejezetet, legyetek tehát Istennek követői. Elmondtam akkor, az itt szereplő görög szó követői, így hangzik, mimétáj, ebből az igéből jön, ami a mimézis szavunk gyökere, ez jelenti, hogy utánzói, nem csak egyszerűen követői. Utánozzátok Istent! És ez nagyon-nagyon fontossá válik a házasságban élő, elsősorban a férfi számára. Hadd kezdjem ezzel. Hadd kezdjem azzal az ige szakasszal, amelyik 8,5 vers hosszan szól a férfi feladatáról, a férfi szerepéről a házasságban, és csak 3,5 vers szól az asszonyéről. Többnyire mi pontosan fordítva szoktunk erről beszélni. Órák hosszat az asszonyéről, mint hogyha a férfi feladata az egyértelmű lenne. Pár pont fordítva csinálja. 8,5 vers, 3,5 vers szemben. De mi van ebben a 8,5 versben? Ezt láthatjuk először is, Pál apostol így ír, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat. Itt válik nagyon konkrétan, legyetek Isten követői, legyetek Isten utánzói. Mit jelent férnek lenni? Nézzétek meg Krisztust. Azt jelenti férnek lenni. Ahogy Krisztus az egyházhoz kapcsolódik, amit ő az egyházzal csinált, amit ő az egyházért csinál, azt csináljátok ti a feleségetekért. Ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ez megint egy újabb kihívás a mi hagyományos házasság felfogásunknak. A mi hagyományos házasság felfogásunk általában a nőtől várja el. Adja föl önmagát a férfiért. Tűnjön el a háttérben, és legyen ott, mint hűséges, segítő árnyék. Kedves testvérek, a Szentírás ezt itt soha nem mondja a nőnek. A férfinak igen, azonban. A férfinak a minta, szeressétek úgy a ti feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat, aki ön magát adta érte. Így szeressétek a feleségeteket. Adjátok önmagatokat érte, férjek. Ezzel függ az is össze, ami megint csak a férfiról hangzik el, az Ó és az Új Szövetségben egyaránt, Pál itt is idézi, a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. A nőről ez itt soha nem hangzik el. A férfi az, aki tudatosan meg kell, hogy tegye a lépést, feleségét még szüleinél is fontosabb pozícióba tenni. Egészen radikálisan megfogalmazva, egy házas ember számára a feleségénél fontosabb emberi lény nem létezhet. A saját anyja, a saját apja sem. Isten lehet az egyedüli, aki még a feleségénél is fontosabb, de emberi lény nem lehet. Saját maga sem. Ez benne van az önmagát a másikért feladásban. Mi a célja Krisztusnak az egyházzal? Miért teszi azt, amit ő tesz? Hogy a víz fürdőjével és az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja magát maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szentes fedhetetlen legyen. Krisztus célja az egyházzal az, hogy az egyház kiteljesedjen. Hogy az egyház elérje a maga teljességét dicsőségben, tökéletes tisztaságban. Szeretett testvéreim, ez számunkra férjeknek a követendő minta. Nekünk férjeknek az a feladatunk, hogy a mi feleségünk tökéletesen kiteljesedjen mellettünk. Férjnek lenni azt jelenti, hogy mi tudatosan munkálkodunk az ő növekedéséért. Az ő kiteljesedéséért, az ő szépségéért, az ő dicsőségéért. Ez kell, hogy vezesse minden döntésünket. Mert a döntés a férfié. Az ige ezt mondja, és nincs itt ellentmondás. A férj feje az asszonynak. A férj a fej. Tőle kell, hogy a döntések jöjjenek. De olyan döntések, amik a feleség kiteljesedéséért születtek meg. A férjé a kezdeményezés felelőssége. És ezt mi tudjuk nagyon jól, addig, amíg udvarolunk. A mai napig nagyon ritka az, hogy lány udvarol fiúnak. Férfi udvarol a nőnek, és nem fordítva. De amint házasságra kerül a sor, ezt úgy tűnik, hogy pillanatokon belül elfelejtjük. Házassági krízisek esetén a házasság gondozóhoz forduló párok 81%-a a feleség kezdeményezésére megy a házasság gondozóhoz, nem a férj kezdeményezésére. Kérdezem, miért? A férj a fej. Az asszony a férj számára olyan, mint a mi fejünk számára egy testrészünk. Ezt mondja itt Pál. Gondoljuk csak el, hogyha én véletlenül megégetem a kezemet. Nehogy azt higgyük, hogy az ujjam fáj, vagy a kezem. Kedves testvérek, a fájdalom az mindig az agyban történik. Kérdezzük meg azokat, akiknek amputálták végtagjait. És akik érezték úgy, hogy fáj a jobb bokájuk, amikor nem is volt jobb bokájuk. De volt fejük. És a fej még emlékezett arra a típusú fájdalomra. A fájdalom a fejben történik. Ahogy a döntés is a fejben történik, a test esetében nagyon-nagyon gyorsan a kezet visszahúzni. A fej dönt, hogy mi történjen, hogy a kéz fájdalma, a kéz pusztulása, a kéz sebe ne legyen nagyobb. Ezt jelenti fejnek lenni. A házasságban. Érezni a feleség fájdalmat. Észrevenni akkor is, hogyha egy szót nem szól. Érezni örömét. És ennek fényében döntéseket hozni, hogy a fájdalma elmúljon, kisebb legyen, hogy az öröme megmaradjon, növekedjen. Ezt teszi a fej. Ebben az értelemben vagyunk mi fej a feleségünk számára. Férfi testvérek, férjek. Ezek után tovább megy Pál, és azt mondja, szeressétek a feleségeteket úgy, mint magatokat, sőt, hogy ez még megfoghatóbb legyen, mint a saját testeteket. Szeressétek úgy, mint a saját testeteket. Hiszen mi is Krisztus teste vagyunk. Ahogy Krisztus a fej és az egyház tagjai, mint testrészek kapcsolódnak hozzá, úgy fej a házasságban a férfi és a feleség, mint testrész kapcsolódik hozzá. Tekints úgy rá, mint a saját testedre. És kedves testvérek, a házasság az az emberi kapcsolat, ahol két ember olyan nagyon közel kerül egymáshoz, hogyha én, mint férj, nem védem a feleségemet, én kapom a sebeket, nem csak ő. Hogyha én, mint férj, nem vigasztalom a feleségemet, én leszek szomorú. Hogyha én, mint férj, nem az ő érdekeit szem előtt tartva döntök mindenről, az a végső soron magamnak okozok kárt, mert az én testem ő, nem valami idegen. Hogyha neki fáj valami, én sziszenek fel a fájdalomban. És hogyha őt kényeztetem, az nekem esik jól. Mert aki a feleségét szereti, az önmagát szereti. Ez az Isten igéje. Szeretett testvéreim, ezt jelenti, és nem csak szexet, amikor a Szentírás ezt mondja, lesz a kettő egy test. Ezt jelenti. Férfiak, férjek, szeressétek feleségeket, ahogy a Krisztus szereti az egyházat. De most nézzük meg, igenis nézzük meg a másik oldalt. Mit várhat hát az a férfi, de csak az a férj, aki így szereti a feleségét? Asszonyok, engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjen az asszony is, asszonyok a férjüknek mindenben. Az asszony pedig tisztelje a férjét. Kedves testvérek, engedelmesség egyáltalán nem egy szeretett szó manapság. De mit jelenthet ez annak a fényében, amit az előbb a férjek feladatáról és kötelességéről mondtunk? Annak a fényében engedelmeskedni azt jelenti, hogy az asszony önként, örömmel elfogadja a férj gondoskodását. Nem ágál ellene, sem büszkeségből, sem semmi másokból. Én azt hiszem, hogy a férjüknek nem engedelmeskedő asszonyok esetében nagyon-nagyon ritkán, bár ott van büszkeség is. Ott van, bár szerintem ritkán egyfajta dac. Nem vagyok én kisgyerek, nem kell rólam úgy gondoskodni. Én azt hiszem, hogy amikor a feleség nem engedelmeskedik a férjének, ott a legtöbbször, ha nem is mindig, az alapprobléma bizalmatlanság. Van az én férjem tényleg annyira önzetlen? Hogyha én elkezdek engedelmeskedni anélkül, hogy védeném a saját érdekeimet tőle, akkor ő valóban olyan döntéseket hozna, ami az én kiteljesedésemet szolgálja? Vagy hogyha van ennyire önzetlen, van az én férjem ennyire megfontolt és körültekintő, hogy ő valóban számításba venne minden lehetőséget? Hogy ő valóban gondolna mindenre, és jó szándékból bár, nem lehet, hogy mégiscsak elszúrná az egészet? Ismer engem az én férjem annyira, hogy legalább egy kis fogalma van erről, hogy mit jelent számomra, mire van nekem szükségem a kiteljesedéshez, a növekedéshez? Azt se tudja, mikor van a születésnapom. Honnan tudná akkor, hogy mire van nekem szükségem ahhoz, hogy én növekedjek és kiteljesedjek? Bizalmatlanság ez. Nem feltétlenül dac és nem feltétlenül büszkeség. Meg tudok én bízni a férjemben annyira, hogy tényleg odaadom magamat neki? Az álmaimmal, a vágyaimmal, a céljaimmal, a fájdalmaimmal, a könnyeimmel és a nevetésemmel úgy, ahogy vagyok, csak úgy odaadom magamat neki. Megbízható ő ennyire? Kedves testvérek, pontosan ez lenne a kulcsa ennek az engedelmességnek. Pál apostol ezt nagyon egyértelművé teszi. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, a Krisztusnak. Asszonyok, ha a ti férjetek úgy szeret benneteket, valóban, ahogy a Krisztus szereti az egyházat. Ti engedelmeskedjetek neki úgy, ahogy ti Krisztusnak engedelmeskedtek. És hogy ez egyértelműbb legyen, ebben az utolsó mondatban az asszony pedig tisztelje a férjét, Pál apostol azt a görög szót használja, amit az Új Szövetség egyébként mindenhol máshol az Isten félelemre. Ti asszonyok, féljétek férjeteket. Azzal a félelemmel, ami a félitek Isten. Szeretett testvéreim, összefoglalom ezt két szóban, két kifejezésben. Mit jelent a házasságra elhívott férfi számára a krisztusi házasság? Magát, oda magát feladni a feleségéért. Az asszony számára ugyanez azt jelenti, magát odaadni a férjének, magunkat feladni a feleségünkért, aki magát teljes egészében odaadja nekünk. Ez a keresztény házasság titka. Kinek könnyebb? Férfiként vagy nőként könnyebb ebben a házasságban? Én azt remélem, hogy az itt ülő férjek a saját feladatukat fogják egy kicsit könnyebbnek tartani, és ezért ezt örömmel felvállalni. És azt remélem, hogy az itt ülő feleségek a sajátjukat fogják kicsivel könnyebbnek tartani, és azért ezt örömmel felvállalni. Mert mindannyiunknak szól a mindenható Isten igéje. Mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.